Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mikás könyvében, az 5. fejezet első 4 versében, a következőképpen. Te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai visszatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban karácsony este, amikor a jelenések könyvének a végéből volt az alapige, és az arról szólt, hogy a gyülekezet, mint mennyasszony hívja Jézust, a vőlegényt, hogy jöjjön minél hamarabb hozzá, jöjjön minél hamarabb érte. Akkor arról is beszéltem, hogy az a hatalom, ami normál esetben együtt jár a szeretettel, az a hatalom a mi világunkban teljesen öncélúvá vált. Normál esetben együtt jár a hatalom és a szeretet, hiszen így teremtette meg Isten az embert, hogy őrizze és művelje a földet, mindazt, amit rábízott. Hatalmat kapott az ember a föld felett arra, hogy gondoskodjék a rábízottakról. Hatalom és szeretet. A bukás óta viszont öncéllá vált a hatalom. A hatalomnak a megszerzése nem feltétlenül szolgálja az ember javát. Itt Mikeásban ismét szó van hatalomról, szó van egy királyról, méghozzá olyan királyról, akinek a hatalma igazi, és párosul a szeretettel, hiszen legeltet, gondoskodik, és békességet éreznek az emberek az ő uralma alatt, nem békétlenséget. Tehát így nyugodtan élhetünk, olyan uralkodónk van, hogy most visszatérjek a mennyasszony és a vőlegény képéhez, olyan vőlegényünk van, aki nem kosaraz ki bennünket, miután mi igent mondtunk neki. Jegyes oktatáson olykor elmondom a vőlegénynek és a mennyasszonynak, hogy miért fontos az, hogy először a vőlegény mondja ki az igent, és csak erre válaszként a mennyasszony. Miért a vőlegény az, aki először mondja azt, hogy szeretem, és csak utána a mennyasszony? Miért a vőlegény mondja először az esküszövegét, és csak erre válaszképpen a mennyasszony? Azért, mert még elméletben sem történhet meg az, hogy a mennyasszony igennyére a vőlegény nemet mondjon. Annyira meg kell tisztelni a mennyasszonyokat, a hölgyeket, hogy ez még csak gondolatban sem történhet meg, és akkor persze elmondok egy régi-régi történetet, hogy ez hogyan történt meg, mégis, persze érdekházasság miatt, de a legutóbbi hetekig nem gondoltam volna azt, hogy a mi világunkban annyira jelen van ez a jelenség, mint amennyire tényleg jelen van. Mennyiszer kikosorozzák a férfiak a nőket. Egészen addig ez nem volt tudatomban, amíg nem maradt bekapcsolva véletlenül a televízió, annál a show műsornál, ahol tudjuk egy meghibbant művész feleséget keresett. Nem lehet más mondani, bocsánat. És akkor hány nő mondott igent neki, hány nő mondta el azt neki, hogy igen, ő kész vele együtt élni, és ő azt mondta, hogy nem. Félelmetes megalázott helyzet. Félelmetes. Hogy hogy kerülhet egy ember ilyen állapotba, hogy ez képes megtenni, ez az ő betegsége, és hogy kerülhetnek nők olyan megalázott helyzetbe, hogy ezt képesek felvállalni? Ez az ő betegségük, lelki egészségtelenségük. Nyilván egészséges lelkületű ember ezt nem vállalja be. És akkor aztán tovább gondoltam, hogy hány esetben megtörténik, nem csak showműsorokban, a való életben. Hogy úgymond kvázi vőlegényeknek igent mondanak nők, odaadják az életüket, önmagukat, érzéseiket, és aztán egy idő után azt mondja a kvázi vőlegény, köszönöm szépen, elég volt. Hát az a vőlegény, aki értünk jön, az kérem szépen karácsonykor ott Betlehemben mondott először igent ránk. Ő mondta ki azt, hogy szeretlek. Ő mondta ki azt, hogy akarok, mármint egy életen át veled élni, míg a halál el nem választ. Sőt, azt is mondta, hogy nem választ el. És ő mondta azt, hogy kész vagyok ezt megerősíteni esküvel is. Ez az eskü ott a Golgotán történt, amikor a vére folyt kiértünk. És mi az ő igennyére mondhatjuk az igent. És ő nem fog kikosarazni. Az ő igenje szent. Egyszer s mindenkorra rámondta az igent a mi életünkre, akarja a mi életünket. Jézus a vőlegény. És tudjuk azt, hogy abban az időben, amikor tényleg még megvolt a vőlegény és mennyasszony intézménye, működött még ez a kérdés, akkor a vőlegénynek az volt a feladata, hogy egy évig a lakhelyüket készítse el, hozzáépítsen a szülei házához, elkészítse azt a helyet, ahol majd a feleségével együtt élnek, és nevelik majd a gyermekeiket. A mennyasszony pedig ezen az egy éven keresztül arra készült, hogy mindent rendben hagyjon otthon, elmehessen a vőlegényhez. Tudta, hogy egészen biztos magához veszi a vőlegény. Nem csinál bohócot belőle. És Jézus vőlegény? Igen. János evangélista úgy vall erről, így idézi Jézust a 14. fejezetben, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Elment és helyet készített nekünk, a mennyasszonyának. És mi pedig, mennyasszony, ezt komolyan vesszük. Tudjuk azt, hogy oda mehetünk. Tudjuk azt, hogy ez az idő, ami előttünk van, egy nagyon rövid időszak. Így mondja Mikkeás, hogy csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül. Egy nagyon rövid időszak az, ami előttünk van. Persze a szülőasszony szül, hát rövid idő, és azt gondoljuk, hogy na hát ez olyan könnyű. Nem olyan könnyű időszak, hiszen eközben érezheti az ember azt, hogy hát kétségbe esek a sok-sok fájdalom miatt, ami ér engem ezen a rövid földi úton. Tudom, hogy mennyasszony vagyok, tudom, hogy vár a vőlegény, tudom, hogy ott helyet készített nekem, de hát kétségeskedem. Ugyanúgy, ahogy a valódi szülés közben is megtörténik ez, hiszen amikor az egyik gyermekünket szültük orvosházán, hogy nagy felfordulás volt akkor, és akkor egy teremben többen is voltak, és akkor lefüggönyözve a másik ágynál is szült egy édesanyja, és akkor úgy kiáltott fel szegénye a vajudása közepette, hogy hát soha többet, és akkor orvos vigasztalt, hogy nyugodjon meg azt, hogy ezt nem itt kell eldönteni. Igen, hát eközben az ember kétségeskedik. És azt mondja, hogy hát én soha többet nem akarok ilyet, hát úgy elrontottam, hogy én ezt máskor nem akarom. Ez is előfordul velünk, mint mennyasszonnyal. De hogyha tudom azt, hogy Jézus a vőlegény, és ő biztosan tart a kezében, hogy ő hatalmas, megóv, magához vesz, nem gondolja meg magát, nem csinál bolondot belőlem, akkor azt is el tudom ismerni, hogy kicsi vagyok, így ír Mikiás, te pedig Efratai Betlehem bára legkisebb vagy. El tudom fogadni azt, hogy kicsi vagyok, és nem kell nagynak mutatnom magamat, sem a magánéletben, sem mint nemzet nem kell nagynak mutatnom magamat. Éppen úgy elnézegettük most a térképet reggel, amikor felébredtünk, hogy milyen hatalmas országok vannak. Hogy merészeli egy-egy nép azt, hogy ekkora hatalmas területen telepedjen le, és birtokoljon ekkora hatalmas területeket, a mi kis magyarságunkhoz képest. Teljesen természetes dolog azt szerintem, hogy mi magyarok sok tekintetben megalománok vagyunk, hiszen biztos mindenki hallott már ugye olyan vélekedéseket, hogy a magyar volt az ősnyelv például. Vagy hogy a magyarok alapították a kínai császárságot, meg hogy a magyarok közül származott Jézus, meg hadd ne soroljam tovább a blödségeket. Igazából azt kell mondanunk, hogy nekünk nem is kellene megalománnak lenni, hiszen lehetünk büszkék a magyarságunkra, anélkül is van elég ok, amiatt büszkék lehetünk a magyarságunkra. Elismerhetjük azt nyugodtan, hogy mi igen, mi pici nép vagyunk, ha tudjuk, hogy ki a vőlegény. De a magánéletben is így van. Nem kell nekünk megalománnak lenni, és azt mutatni, ami nem igaz rólunk. Van elég ok, ami miatt büszkék lehetünk magunkra. Higgyük el. Az Úr Jézus büszke ránk. Szeret bennünket. Értünk jött el. Minket jegyzett el. Mi vagyunk a mennyasszony. Úgyhogy nyugodtan elismerhetjük azt, hogy picik vagyunk. Persze sokan gondolják azt, hogy jaj, hát miért mondja ez vagy az, hogy hát ő nem tud eléggé hinni. Volt, amikor én is elmondtam a gyengeségemet, és akkor csodálkoztak rajta, hogy hát hogy? Hát a lelkésznek, annak ilyen fitnek kell lenni a hitben. Nem. Mindenki lehet gyenge. És hogyha tudom, hogy ki a vőlegény, akkor el tudom ismerni azt, hogy én is gyenge vagyok. És nem az a fontos, hogy én erősnek látszódjam a hitben, hanem az, hogy rá tudjak mutatni arra a vőlegényre, aki erős, aki megtart engem gyengén is. Sportolók körében különösen is dívik azt, hogy erősnek mutatják magukat, aztán ugye nagyon megdöbbentő, megrázó az, amikor sportolók hirtelen meghalnak. Ugye, Orbán Viktor által alapított sportakadémián szolgáló lelkigondozó kollégám is említette, hogy ott ugye csak erősnek szabad látszani, ott nem szabad gyengének mutatni magunkat, mert különben elveszett a sportoló, és hát azt mondja, hogy ezért volt tragédia például a Tenkének a halála, mert senki nem tudta előtte róla, hogy ő depresszióban szenved. Hát neki nem volt szabad kimutatni, hogy ő gyenge. Tehát, hogyha nem mutatjuk, hogyha mindenképpen el akarjuk takarni az igazi valónkat, akkor abba belerokkanunk, belehalunk. Hogyha tudom, hogy ki a vőlegény, akkor megmutathatom azt, hogy én gyenge vagyok. A vőlegény viszont tart engem. Úgy, ahogyan most olvashattuk, nagyon nagy lelkendezéssel adtak hírt róla az orosházi lelkészek, hogy az általam emlegetett kórházban egy kápolnát fognak építeni, méghozzá a nagy labdarúgó karriert befutott Pisont István és családja ajánlotta fel a képviselőtestületnek ezt a kápolnát. Mert valamikor kimeri mutatni az ember azt, hogy én gyenge vagyok, és nem az számít, hogy milyen karriert futottam be, vagy mennyi pénzem van, hanem az, hogy egy hatalmas Istenem van. És érte, megteszem azt, hogy egy kórházban egy kápolnát építek. És felajánlotta az evangélikus gyülekezet is a segítségét ebben a munkában. Ez lesz a békesség. Ha ki tudom mutatni azt, hogy én gyenge vagyok, és tudom azt, hogy Jézus hatalmas. Van egy gyülekezetünk Dunántúlon, ahol a lelkész már nem tud prédikálni. Nem idős lelkész házaspárról van szó. Azt hiszem, hogy amikor mi elsősök voltunk, akkor ők ötödévesek voltak a teológián, de a férfit elérte a rák, és már nem tud menni az Isten tiszteletre, és nem tud prédikálni, viszont valamikor üzenetet ad át a gyülekezetnek. És akkor a felesége felmegy a szószékre, és a prédikációban elmondja, hogy a férjem ezt üzeni. És akkor néma csend van, mindenki feszülten figyel, mert olyantól kapják az üzenetet, aki már sokkal közelebb van ahhoz a mennyei hajlékhoz, ahol Jézus helyet készített számunkra, mint talán a gyülekezetnek a többsége. És akkor lélegzett visszafolytva figyelik, hogy mit is üzen az ő lelkészük a számukra. Nem tudom megmondani, hogy ez a lelkész, vagy pedig a felesége, de a következőket mondták el egy prédikációban. Egy asszonnyal beszélgettem nemrégiben. Még csak 63 éves, de a munka képessége betegségei miatt nagyon korlátozott. 4 gyermeke van, de mind messzire kerültek, nagyon elfoglaltak, csak ritkán találkoznak. Unokáihoz sincs igazán türelme, bármennyire szívesen gyönyörködne bennük. Fárasztja már a lármájuk. És bosszantja testének tehetetlensége is. Nem bírja már a kisgyermekek tempóját. Azt mondja, templomos asszony vagyok, de bizony sokat morogtam magamban ezek miatt Isten ellen. Úgy éreztem, szebb öregséget érdemeltem volna. Nem ilyen nyavajásat és nyavajgósat. Dühített minden tévé reklám, ahol egészségtől kicsattanó, piros posgás és fehérhajú idős párokat mutogatnak, gőzölgő levesek és csupa siker gyerekek társaságában. Mintha csak az én bosszantásomra találták volna ki ezeket, hogy naponta szemembe vágják elesettségemet és elégedetlenségemet. Tudtam azt is, hogy ezzel a békétlenségemmel csak elriasztom gyermekeimet és unokáimat a hittől. Pedig mennyire szeretném, ha rátalálnának Istenre. Egyik fiam és menyem kár örömmel szóvá is tette néha, hogy lám, a sokat emlegetett Krisztus hit csak ennyire jó. Sokat szenvedtem ettől is, és vártam valamilyen megszabadítást. És valóban úgy van, hogy a hosszasan zörgetőnek megnyittatik. Megtaláltam a békességre nyíló kaput. A szülőfalumban, egy rokonom temetésén. Az öreg pap nagyon egyszerű szavakkal beszélt a ravatalnál arról, hogy a hit békessége, miként a végső nyugalom is, csak küzdelemben adatik meg az embernek. Meg kell birkózni érte, lelkünk sötét árnyaival. Ha csak várjuk a békét, az elkerül bennünket. Meg kell küzdenünk érte. És azt is mondta, hogy a hívő nyugalma a boxolóé, akiről csorog ugyan a veréték, de látja az ellenfelet, és tudja, hogy győzhet felette. Hogy a hívő békessége a futóé, aki kapkodja ugyan a levegőt, de látja a célt maga előtt. Őt hallgatva értettem, megtette hozzá az asszony, hogy az a nagy megerősítés, amire annyira vártam, apró, mindennapi megerősödésekből áll. Hogy küzdhetek a békétlenségem ellen Isten erejével és az imádság kardjával. Hogy nem csak akkor vagyok hasznos a családomnak, ha ételt teszek az asztalra, vagy mosok rájuk, hanem akkor is, ha imádkozom értük, ha kopogtatok értük a menny ajtaján. A testem beteg, gyenge, elkoptam időnap előtt. De ha a lelkem most erős és békés tud maradni, nagy szolgálatot tehetek a gyermekeimnek. Talán nagyobbat, mint eddig egész életemben. Ez lesz a békesség. amikor az ember így tudja fogadni mindazt, ami történik vele, el tudja ismerni a kicsiségét, a türelmetlenségét, a gyengeségét, tudja vállalni azt, hogy ilyen vagyok én, de azt is tudja, hogy ki a vőlegény, hogy a vőlegény tartja. A vőlegény igenje tartja meg őt, hiszen ő megesküdött. A vőlegény, az Úr Jézus megesküdött ott a kereszten, hogy minket megtart mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézusunk, köszönjük neked, hogy te hatalmas esküvéssel mondtál igent mi ránk, köszönjük neked, hogy te sohasem gondolod meg magadat. Urunk, mi sok esetben megmondtuk már, hogy nem. Megmondtuk már, amivel kikosaraztunk téged. Köszönjük, hogy mi visszamehetünk hozzád. Köszönjük neked, hogy kicsik lehetünk. Vállalhatjuk önmagunkat, mert te is vállalsz bennünket. Nem kell nagynak mutatkozni, nem kell hazudni önmagunkról, hiszen te úgy is értékelsz, úgy is szeretsz, ahogyan vagyunk. Köszönjük neked, hogy veled eljön a békesség a mi szívünkbe is, ahogyan eljött a békesség József és Mária családjába, a pásztorok életébe, vagy a bölcsek életébe. Amen.